Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Azért dolgozik, hogy egyszer végre megvalósuljon a férfiak és nők esélyegyenlősége. 15 éven át volt a SZÍD, a kisvállalkozásokat segítő alapítvány igazgatója, de az élete utána is összefonódott ezzel a szervezettel. Mániája az esélyteremtés, a női vállalkozók képzése és segítése, valamint az, hogy az ember merjen váltani. Vezető funkciókat töltött be több alapítványnál, amelyekről azért is mondott le, mert ebben a civil világban ma már önkéntesként jobban érzi magát. Mit gondol az 50 felettiek lehetőségeiről, vállalkozó kedvéről, és arról, hogyan lehet szerepkényszerek helyett szerep lehetőséget teremteni nekünk és a fiatalabb nőknek? A nagy generáció vendége Soltész Anikó.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Jogász, közgazdász, szociológus, tréner, kutató, nem tudom, hogy mindent felsoroltam-e veled kapcsolatban, amit a bevezetőben nem is akartam elmondani, mert annyi féle útról érkeztél meg a SZÍD alapítványhoz, de mielőtt az alapítványról beszélnénk, szeretném, ha egy kicsit elmondanád azt, hogy mit jelent az, hogy te vigasz gyerek voltál.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Vigasz gyerek vagyok, 1949-ben születtem két holokauszt túlélő gyerekeként, akik egyenként egy férjet és egy feleséget és két gyereket vesztettek. Az anyukám vissza sem akart jönni, és amikor egymásra találtak, akkor viszont magától értetődő volt, hogy gyereket akarnak, és az én egész életemet meghatározta ez a reménysugár létem, a támasz létem, a tőlem elvárt és nagyon okosan megtanított segítés, az egész családot jellemző érzékenység. Nem volt ez teher, nagyon jó indítás volt, bár az elejét nem kívánom senkinek, de amit
miért
ez
nem
nekem...
kívánod a kicsi gyerekkorodat?
Hát azt, igen, igen. Tehát én úgy emlékszem a gyerekkoromra, hogy mi mindig sírtunk, tehát nem voltak igazi ünnepek, hanem minden ünnepet átlengte az, hogy mi vagyunk, de mások hiányoznak. És...
Ezt egy kicsi gyerek hogyan tudja feldolgozni, vagy hogyan tud, mit tud vele kezdeni? Hozzászokik, vagy kérdéseket tesz fel, vagy ő is sír?
Sír, kérdéseket tesz fel, és miután egyke voltam, keresi a kortárs csoportja a társaságát, és keresi a kapaszkodókat, és meg is találtam egy kisváros légkörében, baráti körében, mert tehát ettől az indítástól eltekintve mi azért egy nagyon nyitott, nagyon, nagyon segítő család voltunk.
Amikor elvégezted az egyetemet, a jogi kart, és utána egyéb képzéseket is, hiszen kicsit később a közgázt, most egy nagyot ugrok a 80-as évek végén, együtt dolgoztál többek között Stumpf Istvánnal, és mondhatom azt is, hogy Kövér László valaki, mint megtudtam, a szomszéd szobában dolgozott, és mindannyian akkor a Társadalomtudományi Intézet munkatársai voltatok, és egy közös kutatáson dolgoztatok.
Igen, ez az ifjúságkutatás, ez nem itt kezdődött, hanem a Kiszkábi Ifjúság és Közvéleménykutató csoportjában, ami 74-ben indult, 87-ig tartott, akkor a KISZ megszüntette ezt a egyébként szerintem jól működő és fontos eredményeket asztalra tevő kutatóhelyet, és miután akkor volt egy ifjúságpolitika tudományos megalapozását szolgáló MTA tárcaszintű főirány, ami alapvetően az ifjúság politikai szocializációját kutatta.
Tehát, hogy ennek, hogyan vélekedik, ki miről hogyan vélekedik, milyen beállítottságú?
Igen, milyen beállítottságú, hogyan vélekedik a világról, a vélekedéseit mi befolyásolja, hogyan lehet ezeket a vélekedéseket befolyásolni, ezek alakulásában milyen szerepe van a politikai elit magatartásának.
És mely politikai elit magatartásának? Tehát a hatalmon lévő politikai elitnek, vagy annak az értelmiségnek, amely lassan kezdett, illetve nem is lassan politikai szerepet vállalni?
Hát elsősorban a hatalmon levő politikai elitre, és ezt követően pedig a második nyilvánosságra, és erre az alakuló értelmiségre is gondolni lehetett, hiszen a félszavakból értjük egymást, az alapvetően a szamizdatok olvasásából, a második nyilvánosság a repülőegyetemek látogatásából adódott, de miután ez egy MSZMPKB Társadalomtudományi Intézete volt, azért itt elsősorban arról esett szó, hogy az uralkodó politikai elit hogyan hat a fiatalokra, a fiatalok vélekedésére. Az a fajta kettősség, amit azóta is látok magam körül, és egyre jobban zavar, hogy milyen hihetetlen ellentét van a hirdetett elvek és a gyakorlat között, milyen iszonyú kártékony minden felnövekvő generációra, a jelenlegire is. Rémes, hogy ezt állandóan újra termeljük, és egyre erősebb hatású ez az újratermelődés.
Azt mondod, hogy a kutatás tárgya a 80-as évek második felében ez lehetett, és lehetett őszintének lenni ebben?
Lehetett, mert a kutatóhelyek is bizonyos privilégiumot élveztek, tehát az MSZMPKB Társadalomtudományi Intézetében elkészülhettek kutatások, a hatásuk pedig esetenként olyan volt, mint most a század végé, hogy oda kerül az asztalra, de a pillanatnyi politikai érdekek felülírják ezeknek a figyelembevételét, és aztán a süllyesztőbe kerültek. Én magam is csináltam egy kutatást, aminek az volt a címe, hogy a demokratikus centralizmus érvényesülése a KISZ belső életében, ami világosan leírta azt, hogy ez nem egy demokratikus, hanem egy bürokratikus centralizmus volt. Ettől ez a bürokratikus centralizmus még maradt.
Azt feltételezem egyébként, hogy a kutatócsoport számos tagja járt a repülőegyetemre és olvasta a szamizdatokat.
Igen, nagyon okos és bátor emberek dolgoztak ott, maguk is szamizdatírók. Akkor ez nem volt ennyire nyilvánvaló, de volt, aki az állásával fizetett azért, mert fölvállalta a bátorságát.
Igen, és ahogy mondod, ott mások is voltak többek között. Mesélted nekem, hogy Gazsó Ferenccel, Kéri Lászlóval dolgoztatok együtt, de ahogy mondom, igen. Kövér László is ott dolgozott a másik szobában, és Dunk István abban a szobában.
Igen,
És
úgy tűnt akkor még, hogy nagyon egyformán gondolkodunk. Egyformán kritikusan gondolkodunk hozzá.
Na, de hányan voltunk, így gondold el, és hányféle ember, és hányféle vélekedés, és hányféle ellenségeskedés lett azóta azokból, akikről akkor úgy gondoltuk, hogy egyformán gondolkodunk, vagy legalábbis egyformán vagyunk kritikusak valami ellen.
Így van, de én nagy örömmel mondom, hogy az én baráti körömben az azóta kiásott árkok nagyon nagy töréseket nem okoztak. Volt egy nagyon-nagyon közeli barátom, talán vele nem beszélünk már nagyon egymással, mióta meghirdette az útszélén vagy árokszélén hagyás gondolatát. Azt gondoltam, hogy...
Kiiratkozol belőle?
Igen, ennyi.
Tehát ahhoz képest nem is volt olyan sok áldozatod az elmúlt 25 évben, ha azt mondod, hogy egy, és ezeket az árgokat valamennyire lehet betemedgetni. Tehát, hogy az ember egy idő után képes, vagy egyre többen talán képesek leszünk arra, hogy észrevegyük, hogy más értékek mentén is
hát, ha beszélgetünk, ha keressük a beszélgetéseket, ha legalább egymás között, mint régi barátok, megpróbáljuk csiszolni a konfliktus kezelési technikáinkat, a legrosszabb a hallgatás. A beszélgetésekből sültek ki meglepetések, tehát a legszűkebb baráti körünkben is kiderültek komoly elhallgatások, hogy miről nem beszéltünk, hogy ki mit gondol arról, hogy mi a nacionalizmus, és ki mit kezdett a zsidóságával, vagy a zsidóságról való véleményével, és ezek a vélemények mennyire cizelláltak, vagy mennyire mennek a mainstream vélemények után. Beszélünk róla, hál' Istennek, tisztázzuk ezt, és ami nagyon fontos, ha most arra a baráti körre gondolok, ami egyetemista korom óta megvan nekem, hogy folyamatosan tisztázzuk a jövőképünket is, mert gyerekeink vannak, és ez nagyon fontos.
Erre majd még visszatérünk, folytatjuk mindjárt Soltész Anikóval.